Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy öröm újra itt lenni közöttetek, most már nem először, hanem többedszörre, nem is tudom, hanyadszorra. Különös időket élünk, különös napokat élünk, de Isten mindig ugyanaz, és Isten mindig munkálkodni akar a szívünkben, és hiszem, hogy ezen a reggelen is, és hiszem, hogy valami miatt ő így alakította, hogy ma reggel én legyek itt, és én legyek tolmács, aki az ő szavát közvetítem. Úgyhogy ezért imádkozzunk, hogy célba jusson ez a szó. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy te szeretsz bennünket, és hívsz bennünket. Köszönjük, hogy ezen a reggelen is itt lehetünk, várhatunk. Köszönjük, hogy neked van szavad, a te szavad élet. Ahogy egyszer szóltál, és előállt ez a világegyetem, ahogy egyszer szóltál, és előálltunk mi, ahogy egyszer szóltál, és újjászülettünk te benned, ugyanúgy újra és újra szólsz, és benned életre kelünk, és lesz erőnk mindenhez. Köszönjük, hogy te vagy, köszönjük Jézus, hogy megváltottál, köszönjük, hogy pontosan ismered a mi szívünket, a mi félelmeinket, a mi vágyainkat, a mi terveinket, a mi kudarcainkat, a mi bűneinket. Köszönjük, hogy van megbocsájtás, köszönjük, hogy van újrakezdés, köszönjük, hogy te betöltesz minket a lelkeddel, és kérünk, hogy töltsd be a lelkeddel, és kérünk, hogy azt az igét, amit mára terveztél mindenkinek a szívébe, juttasd el, legyen életté, nyisd meg az értelmünk, hogy értsük a szavadat, befogadjuk, és megéljük. Legyél itt közöttünk, Jézus. Amen. Egy történetet szeretnék elmondani nektek az elején. Egy érdekes történetet, ami velem történt. Néhány évvel ezelőtt. Jó pár évvel ezelőtt a munkám miatt Kanadába kellett utaznom, és ott vettem részt egy szakmai konferencián. Feleségem is elkísért oda, és az utazás után lehetőségünk volt egy kis nyaralásra, és nagyon szeretünk túrázni, ezért neki mentünk a Szikláshegységnek, és túráztunk, és nagyon élveztük azt a gyönyörű tájat, azt a gyönyörű vidéket, hogy ott lehetünk. És egy ilyen túránk alkalmában az utolsó napon éppen egy tótól túráztunk visszafelé, amikor a túra útvonalon észrevettük, hogy nem messze előttünk baktat az úton egy fiatal fekete medve. Ugyanabban az irányban ment, amerre mi mentünk, nem vett észre bennünket, és a falu, ahova mentünk, az már nem volt olyan messze, egy jó kilométer távolságra, késő délután volt, nem tudtunk már visszafordulni, tehát mindenképp folytatnunk kellett az utunkat, de hát ott volt egy medve az úton, ami azért hát nem egy mindennapi társ, akivel találkozunk. Úgyhogy gondolkodtunk, hogy mit csináljunk. Ugye kaptunk mindig tanácsokat, hogy mit csináljunk, amikor találkozunk medveivel az erdőben. Az egyik tanács volt, hogy keltsünk zajt, és akkor el fog menni, mert azért ő se szeret mindig találkozni emberrel. Úgyhogy elkezdtünk zajt csapni, hogy elzavarjuk a medvét, de nem vett észre minket. Most lehet, hogy süket volt, én nem tudom. Nem vett észre minket, pedig 15-20 méterre voltunk tőle. Aztán hirtelen szemből, a másik irányból turisták jöttek az úton a medve irányába, azokat egyből észrevette, és letért az útról, és fölment így a hegyoldalba, eltűnt a fák között. Hát nagyon megörültünk, hogy most már szabad az út, mehetünk végre haza. És úgy elindultunk ugye az úton, és egy idő után észrevettük, először meghallottuk, és utána megláttuk, hogy ott a hegyoldalban velünk párhuzamosan jön a medve, ugyanabba az irányba. És volt egy rész, ahol kitisztult a bozót, és teljesen megláttuk, olyan jó 10 méterre volt tőlünk, nem olyan messze, és hát én mindig szerettem volna így ilyenkor élőben lefotózni egy medvét, úgyhogy vettem a teleobjektíves gépemet, elkezdtem keresni, De olyan közeli állásban volt a teleobjektív, hogy a bokrok kinagyított levelei között, ahogy keresgéltem, nem vettem észre azt, amit a feleségem egyből észrevett, mert ő látta, hogy ez a medve elkezd zilálni és fújtatni, és elkezdett futni felénk. Én meg ott próbálkozok a teleobjektívvel elkapni a medvét, miközben roham felé, hogy én nem tudom ezt, nem látom meg abban a pillanatban. A feleségem megragadja a ruhámat, és csak rohanjunk! Na, abban a pillanatban nagyjából leesett, hogy kb. Mi van. Ugye tudtuk a protokollt, mert hallottuk, hogy ugye mit kell ilyenkor ugye csinálni. Nem szabad hátat fordítani, nem szabad menekülni, halottnak kell tetetni magadat. Tehát azért ilyen helyzetben valahogy nem mindig működnek ezek a dolgok. Nekem most nálunk nem működtek, nem tudom, hogy voltatok-e már ilyen helyzetben, de nálunk nem működtek, hanem mi kaptuk magunkat, és ahogy bírtuk, elkezdtünk futni, rohanni. Na most azért azt én tudtam, hogy túl sok esélyünk nincs. Tehát a medve a világ leggyorsabb futójánál is gyorsabb, egy focipályát 7 másodperc alatt tud átfutni. Én erre sosem leszek, és voltam képes. Tehát az esélyünk az kb. A nullával volt egyenlő, hogy le fogjuk futni a medvét. Rohantunk, és valahogy az történt Isten kegyelméből, hogy egy idő után éreztük, hogy már nincs a nyomunkba. És a reszkető lábakkal megérkeztünk a faluba, ahol már addigra már lefutottunk odáig, leértünk. Túléltük. És gyakorlatilag azóta se tudtuk felfogni, hogy mi egy medve támadásnak voltunk a, hogy mondjam, nem áldozatai, de túlélői. Másnap reggel a kisboltba mentünk vásárolni, és ahol ott emlékszem, állok a pénztárnál, ott a friss újság ki van téve, és ott a címlapon olvasom, hogy tegnap Puma tépett szét egy túrázót. És azon gondolkoztam, hogy azon a szavak címen mi is ott lehettünk volna. Hogy tegnap egy medve tépett szét 2 őrült magyart, egyikük el akarta fotózni a medvét. És ahogy én visszagondolok erre a történetre, nagyon döbbenten fedezem fel, hogy mit is csináltam én? Egy felénk fújtató medve láttán én azzal voltam elfoglalva, hogy jó fotót csináljak, és nem azzal, hogy mielőtt biztonságba kerüljek. Ugye? Valami nem stimmelt velem. Valami ott hiányzott belőlem. Mi volt ez? A félelem. Az egészséges félelem. Valami miatt nem féltem a medvétől. És ez azért gáz. Ezt egyezzétek meg. Medvétől félni kell. Nem bölcs dolog nem félni egy medvétől. Ez a fajta félelem, az a fajta egészséges félelem, ami ott hiányzott belőlem, az fontos az életünkben, mert nagyon sok mindentől tud megmenteni. Ez az a félelem, amikor ott vagy a szakadék szélén, és hirtelen visszahőkölsz, és túléled. Ez az a félelem, amikor benne vagy egy házban, és ég a ház, és kirohansz. Ez az a fajta egészséges félelem, ami sok ilyen van az életünkben, és megóv sok mindentől. Egyfajta jó fajta félelemnek is nevezhetjük ezeket a félelmeket. De vannak másfajta félelmek is. Vannak olyan félelmek, amik lebénítanak, szorongásba visznek, depresszióba kergetnek, és megkeseríthetik az életünket. Különösen ezekben a napokban sokan átérnek ilyen félelmeket. Ugye az elmúlt években is sokan esetleg voltak, akik olyan extrém módon féltek a koronavírustól. Ezekben a napokban sokan félnek. Szomszédos országban, Ukrajnában háború van. Mi lesz? Mi lesz, ha ez a háború nem áll meg a határnál? Mi lesz, ha nyugatra tovább húzódik? Mi történik? Tehát egy csomó bizonytalanság, egy csomó kérdés, egy csomó félelem. Van, akit lebénítez, de mindenképpen mindenki foglalkozik vele valamilyen értelemben. Az életünk tele van félelmekkel, és ezek a félelmek legtöbbször nem jó félelmek, hanem rossz félelmek. és tényleg rossz irányba visznek minket. Rossz döntések felé visznek. Emlékszem, egyszer beszélgettem egy egyedülálló 40-es éveiben járó nővel, és azt mondta nekem, hogy ő attól retteg, életében egyetlen egy rettegés van, hogy egyedül kell megöregednie. A magánytól félt. És sokan vannak, akik a magánytól félnek. Nagyon sok félelem lehet bennünk, és ezek a félelmek nyomorúságot hozhatnak az életünkben, rossz döntésekhez vihetnek, olyan következmények lehetnek a félelmek miatt, amik nagyon megnyomorítják az életünket, és nem Isten szerint alakul az életünk. A mai alkalommal a félelemről szeretnék beszélni, de nem akármilyen félelemről, hanem a legfontosabb félelemről. Mert ha az a félelem megvan bennünk, amiről ma fogok beszélni, akkor minden más félelem a helyére kerül. Az Isten félelemről fogok beszélni. Az Isten félelemről. Nem tudom, hogy ez a szó, mikor ezt mondom, hogy Isten félelem, akkor mi az, ami először eszedbe jut? Mert én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek rossz dolog jut eszébe. Nem olyan barátságos szó ez nekünk. Nem szeretünk olyan szóra gondolni, amiben benne van a félelem. És sokan félreértik ezt a szót. Vannak, akik azt mondják, hogy ez nem is egy jó kifejezés. Hát miért kéne félni az Istentől? Hát az Isten szeret, nem? Van, akik azt mondják, hogy hát ez egy régies kifejezés, és hogy nem is kéne erről beszélni. Ezt már az elején szeretném elmondani, hogy ez egy nagy, egyáltalán nem réges kifejezés, régen is használták, de az Ószövetség héber szövegének, vagy az Újszövetség görög szövegének a pontos és a legprecízebb fordítását adja vissza. Valóban itt félelemről van szó. Ne akarjunk elmenekülni, és más szót keresni, mikor a Biblia világosan itt félelmet tesz ebbe a szóba, amit mi most így hívunk, hogy Isten félelem. És erről fogok ma beszélni. Hát a legfontosabb az, hogy megnézzük, hogy egy Biblia mit tanít erről. Hogy mi az Isten félelem. Az első dolog, amit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy hangsúlyozzam, hogy ez fontos dolog, hogy a Biblia szerint ez egy nagyon fontos dolog. A Bibliának az egyik könyve ezzel a végszóval zárul. A Prédikátorok könyvének a 12. fejezetének a 13-as versében olvassuk így, és rögtön itt az elején mondom, akinek esetleg van Bibliája, az vegye elő, mert ma nagyon sok igeverset fogok mondani, és ha tudjátok, kövessétek, ha nem, nem baj, mert felolvasom majd mindig lassan, de azért az jó, hogyha esetleg tudjátok követni. Tehát a Prédikátor 12-13-ban azt olvassuk, hogy ez a könyv végén van, mint egy összefoglalás, mint egy lényeg. A Prédikátor ír. Mindezt hallva a végső tanulság ez. Féld Istent. És tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Tehát már ez az egyike is önmagában bizonyítja nekünk, hogy itt valami fontos dologról van szó. Itt valami olyan dologról van szó, ami Isten szerint fontos számunkra. Úgyhogy nézzük, erről akarok beszélni, hogy kibontsuk ezt, hogy ez micsoda. Mit jelent az Isten félelem? Onnan szeretném kezdeni, hogy a Biblia többféle félelmet különböztet meg. Hagy olvassak fel egy igerészt. Mózes második könyvéből szeretnék olvasni, tehát a 2 Mózesből. Mózes második könyvének a 20. fejezetének a 18-tól a 20-as verseit fogom felolvasni. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és villámlásnak, a kürtzengésnek és a hegy füstölgésének. Látva mindezt, a nép reszketni kezdett, és távolabbra állt. És azt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes azonban így felelt a népnek, ne féljetek! Mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e az utolsó verset, a 20-at, amit felolvastam. Ebben az egyetlen egy versben kétszer szerepel az istenfélelem, és nem ugyanazzal a jelentéssel. Egyetlen egy versben két más jelentése van az istenfélelemnek. Még egyszer hagyj olvassam fel, nagyon érdekes. Mózes azonban így felelt a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. Tehát már ebből is látjuk, hogy többfajta jelentése, legalább kétfajta jelentése van az istenfélelemnek. Ugye itt ugye arról van szó konkrétan ebben az esetben, hogy a nép félt Istentől, aki ugye félelmetes, hogy mondjam, kísérő jelenségek között jelent meg mennydörgésben, villámlásban, és azt mondták, hogy ne, mi nem akarunk találkozni veled. Mózes, te beszélj, aztán majd te elmondod, ugye, hogy mit mondott az Isten. Ugye itt ez a helyzet, ez a szituáció, és Mózes azt mondja nekik, hogy ne féljetek, hanem helyette féljétek Istent. Miről van itt szó? Mit jelent ez a kétfajta félelem? Egy biztos, hogy mást jelent. És valóban a Biblia nem csak itt, hanem több helyen megfigyelhetjük, hogy alapvetően két különböző fajta félelmet különböztet meg. Nevezzük most az egyiket bűnös félelemnek, a másikat helyes félelemnek. Jó? Egy megjegyzést hadd mondjak mondjuk az elnevezésről, miért így nevezzük őket, ezt mondjuk nem annyira elterjedt. Ez igazából nem adtak nevet, ezt most csak én használom így. Mert lehet, hogy valaki azt gondolna, hogy hát az egyik lehetne a helytelen, a másik a helyes félelem, de igazából a bűnös félelemet, amit majd én bűnös félelemnek hívok, nem egészen pontos helytelen félelemnek hívni, mert valamilyen értelemben az is helyes, hiszen azok, akik nem hisznek Istenben, pont ezzel a félelemmel állnak, vagy hát kellene állniuk a Szent Isten előtt az ítéletre várva. Tehát itt körülbelül ez a szituáció, ami ezt a félelmet fedi. És ez pedig nagyon is valós, és nem helytelen, hanem valami értelemben helyes. Azért hívom az egyik fajta félelmet bűnös félelemnek, mert ennek a félelemnek a forrása a bűn. Majd látni fogjuk. A bűnös félelem például az, ahogy az ördögök félnek Istentől. Ugye a Jakab levélben olvassuk, a Jakab 2.19-ben ezt olvassuk, hogy te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Ugye itt ez a fajta félelem van jelen. Ugyanez a félelem az, amikor Ádám vétkezik, és ugye elbújik Isten elől. Ugye Mózes első könyvében, az 1 Mózes 3.10-ben olvassuk. Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Ádám fél. Elrejtőzik Isten elől. Ez is ez a fajta bűnös félelem. Egy fontos tulajdonságát rögtön meg is figyelhetjük a bűnös félelemnek, hogy eltaszít Istentől. A félelemnek ez a kategóriája, ez a csoportja mindig eltávolít az Istentől. De ilyen a félelme azon nem hívőknek is, akik gyűlölik Istent, és félnek, hogy bűnösöknek találtatnak Isten előtt, és futnak előle. A bűnös félelem az mindig Isten félreértéséből adódik. Ebből fakad. Ezt látjuk például Jézusnak az egyik példázatában, amikor talán emlékeztek ugye arra, amikor az egyik szolga teljesen félre ismeri ugye a gazdáját, és nem fekteti be a rábízott pénzt. Nem olvasom fel az egész történetet, csak egy verset belőle, a Lukács 19.21-ből. Ugye így mondja a szolga, hogy féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy. Félre ismeri ugye a gazdát, te az könyörtelen ember vagy, azt mondja. Azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Félre ismeri a gazdát. Ha félre ismered Istent, akkor bűnös félelmek fognak gyötörni, és ezek lesznek a motivációid. Ha valami olyasmit gondolsz Istenről például, ami nem igaz, ennek következményei lesznek ilyen félelmek. Ez egy nagyon fontos igazság, és az életünkben lehet, hogy sokszor van ilyen, vagy volt, vagy felfedezhetünk. Minden ilyen hamis félelem mögött egy hazugság áll, amit elhittél. Mondjuk Istenről. Mondjuk, hogy nem tud megbocsájtani, vagy bármi. Valami hazugság, amit elhiszel, és ennek az eredménye egy félelem lesz benned. És az ördög ezt az eszközt nagyon is használja. Hát nagyon is. Ez a legfontosabb eszköze. Tehát az ördög nem úgy munkálkodik elsősorban ezen a világon, hogy itt megjelenik és lesújt ránk. Nem. Ennél sokkal jobb fegyvere van. Hazugságot hint el a gondolataidba. Hazugságot gondolj az Istenről, magadról, róla, mindenkiről. A hazugság a legerősebb fegyvere. És ennek az eredménye félelem lesz te benned. Minden hazugság, amit elhiszel, elültet egy félelmet benned. De van egy másik félelem is, ugye ezt fogom helyes félelemnek hívni, ez az Isten félelem igazából, amiről beszélni akarok. Ez egy nagyon érdekes félelem, mert ezt maga Isten ígéri, hogy ezt a félelmet ő ülteti a szívünkbe. Jeremiás könyvéből szeretnék olvasni, Jeremiás 32, 38-tól 40-es versek. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor. És jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük. Nem fordulok el tőlük. Jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Tehát láthatjuk, hogy itt megjelenik ez a fajta Isten félelem, amit maga Isten akar bennünk felnevelni. Ő plántálja belénk. Tehát látjuk, hogy ez valami jó dolog. De mi ez? Bontsuk ki egy kicsit mélyebben. Ennek a fajta Isten félelemnek, ennek a helyes félelemnek nagyon szoros kapcsolata van a szeretettel. Meglepő módon. Ezt nem gondolnánk, ugye? Nézzük meg a 145. Zsoltárt, ezt olvassuk. 145. Zsoltár 19-től a 20-as versei. Teljesíti az Isten félők kívánságát. Meghallja kívánságukat és megsegíti őket. Megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket mind elpusztítja. Szoros a kapcsolat az Isten félelem és Isten szeretetek között. Ez a kettő összetartozik. És ez lehet, hogy furcsa nekünk, hogy már hogyan is lehet a szeretet, meg a félelem, ez valahogy nem raknánk egy kategóriába, ez valahogy nem illik össze, olyan ellentmondásos ez az egész. Hiszen a félelem az mégiscsak egy negatív dolog, nem? Ami után nem vágyakozunk. Tehát fölkeltél már úgy reggel, hogy úgy vágyakozol egy félelem után. Tehát itt ez be van valami feszültség. Feszültséget érzünk ebben a szóban. Ott, mert ott van benne ez a szó, ez a félelem, az Isten félelemben. Na de ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy miért van ott ez a szó. Mit jelent ez? Hadd mutassam meg, hogy a bűnös félelem és a helyes félelem, tehát az Isten félelem között van valami hasonlóság. Valami hasonló élmény, amit átélsz. Ézsaiás könyve. Nézzük meg Ézsaiás könyvének a 33-as fejezetének a 14-es versét. Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken. Kitartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett, kitartózkodhat közülünk örökös izzás mellett. Itt ugye a bűnös félelemről olvasunk, reszketésről, a bűnösök reszketéséről, a büntetésről való félelem, a reszketés élménye jelenik meg. Nézzünk meg egy másik helyet, ahol ugyanaz a héber szó van egyébként, csak most nem megyek ezekbe a technikai részletekbe. Jeremiás könyve, 33. fejezetének a 9-es verse. Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük. De rettegni és reszketni is fognak, ha látják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. Ez egy teljesen másfajta félelem, amiről itt olvasunk. Isten jósága és áldása fakasztja fel ezt a félelmet. Miért? Hogy van ez? Vegyétek csak észre, majd mindjárt megnézzük, hogy hogy van ez, de egy dolgot vegyünk észre, a két igehelyben, amit felolvastam, a két félelemben, a bűnös félelemben és az Isten félelemben van egy közös élmény. A rettegés. A reszketés. És ez is furcsa, de ez fontos lesz majd a megértésben. Még egyszer mondom, a Biblia, az eredeti héber szöveg ugyanazt a szót használja, mindkét esetben. Az elsőben ugyan az ítélettől való félelem, a másikban a csodálat miatti félelem van. És nagyon érdekes, hogy a Biblia például leír olyan esetet, ahol mind a kettő egyszerre jelenik meg egy emberben, például Ézsaiás látomásában. Ugye emlékeztek a történetre, amikor meglátja Istent a trónon, akkor így kiált fel, ugye Ézsaiás könyvének a 6. fejezetében olvassuk ezt, az 5. versben. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ugye a Szent Isten jelenlétében Ézsaiás teljesen elveszettnek érzi magát. Isten azonban az övéjénél ugye nem hagyja meg az első típusú félelmet, a bűnös félelmet, és ebben az esetben is ez történik, mert már a következő versben ezt olvassuk. És hozzám repült az egyik szeráf. Kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájt. Ha nem lenne bocsánat a bűneinkre, ha nem halt volna meg Krisztus a kereszten a bűneink miatt, akkor mi is megmaradnánk abban az állapotban, hogy remeghetnénk a bűnös félelemmel. Jézus azonban elvette a mi bűneinket a kereszten, és ezért nem kell félnünk az ítélettől. Tehát látjuk, hogy létezik kétféle félelem, hasonló tapasztalattal, de teljesen más jelentéstartalommal. Hadd mondjak példát, hogy kicsit segítsem a megértést. Mondjuk, tegyük fel, lehet, hogy ez egy jó példa mostanság, ugye, amikor háború van Ukrajnában, tegyük fel, hogy te egy katona vagy most Ukrajnában. Mondjuk magyar. Vannak magyarok, akik ott harcolnak most. És úgy harcolsz, és süvítenek melletted a golyók, akkor azért ott van benned egy félelem. Igaz? Ezt ugye el tudjátok képzelni. Ez egy élmény. De hogy mondjak, egy másik élményt is, ahol szintén megjelenik a remegés, de mégis teljesen más. Mondjuk, amikor vőlegény vagy, és az esküvődön először meglátod a gyönyörű mennyasszonyodat. Akkor is megremeg a lábad, de azért a kettő között van különbség, ugye? Értitek a különbséget? Nem ugyanaz. Mind a kettőnél ott van a remegés, a reszketés élménye, de mégis teljesen más a kettő. Ugyanazon fizikai élményhez kapcsolódik, mégis teljesen más dologról van szó. Az Isten félelemben benne van egyfajta olyan intenzitás, egy olyan élmény, egy olyan Isten felé fordulás, Isten szeretetének imádata, amit kísér ez az élmény. Ezért nem jó az, amikor sokan azt mondják, hogy az Isten félelem az nem más, mint tiszteljük Istent. Ez nem jó. Nem ezt jelenti az Isten félelem. Ezt is jelenti, hogy tiszteljük az Isten, de ennél sokkal többet jelent. Az Isten félelemre azért nem jó az Isten tisztelete, mert ez túl gyenge kifejezés. Nincs benne ez az intenzitás, nincs benne az élmény. Nincs benne az, hogy csodálod és imádod Istent, gyönyörködsz a szépségében, nem tudsz betelni a jóságával. Ugye itt olyan példát olvastunk, hogy azért kezdtek félni, mert meghallották, hogy milyen jót tett az Isten velük. És azért kezdtek remegni. Tátott szájjal. Hoppá, micsoda élmény ez. A tisztelet azért sem jó szó, mert tisztelni lehet valakit úgy is, hogy amúgy nem szereted. Igaz? És itt nem erről van szó. Franz Delitzsch, egy nagyon jó teológus, akit nagyon szeretek egyébként, így fogalmazta meg ezt nagyon frappánsan. A félelem és a szeretet elválaszthatatlanul együtt járnak. A szeretet nélküli félelem ugyanis kényszerű szolgaság. Míg a félelem nélküli szeretet arcátlan bizalmaskodás. Az egyik megveti a csupa kegyelmes Istent, a másik pedig a mindenek fölött valót. Ezért összetartozik a félelem és az Isten szeretete. Miért van tehát ott a félelem szó az Isten félelemben? Azért, mert az Isten félelemben ott van egy misztérium, amit nagyon nehezen is tudunk talán így kifejezni, valahol ott van benne egy paradox. Egyrésztről kifejezi azt, hogy hatalmas bátorsággal mondhatjuk, hogy szeret az Isten. Másrésztről hatalmas alázattal tudhatjuk, hogy bűnösök voltunk, és kegyelemből vagyunk megváltva. A szeretett gyermek bátorsága és a megbocsájtott bűnös alázata egyszerre van jelen az Isten félelemben. És benne van ez a fizikai élmény, nevezzük így, a reszketés élménye. Hadd menjek még tovább. Érdekes módon a Biblia nem csak a szeretettel hozza kapcsolatban az Isten félelmet, hanem az örömmel is. Nagyon meglepő. Nehemiás így imádkozik. Nehemiás könyvének az első fejezetének a 11-es versének az elején ezt olvassuk. Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Nehemiás azt mondja, hogy boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Ugye ez arra is tanít bennünket, hogy az Istenben való öröm az nem csak egy langyos érzés, hanem egy remegéssel járó, csodálattal teli imádat. Mert ha nem ez, akkor nem ez az élmény, amikről itt olvasunk. Akkor valami más, amit átélünk. Tehát ebbe több van. Erre vagyunk teremtve. Erre vagyunk teremtve, hogy Isten félelmében imádjuk őt, és élvezzük a jelenlétét. Ez a célja a létezésünknek. Tehát talán már meg is értjük, hogy miért olyan fontos ez a szó, mi ez a fogalom, ez, amit úgy hívunk, hogy Isten félelem, amit Isten belénk akar plántálni. És hadd beszéljek arról is még, hogy ennek a félelemnek van egy nagyon fontos jellemzője, ez az Isten félelem az Isten gyermekeinek a félelme a mennyei atyuk felé. A keresztény identitása az atya-gyermek kapcsolatból fakad. Ez nagyon fontos. Ami ugye közöttünk és a mennyei atyánk között van. Isten a mennyei atyánk, és mi meg a gyermekei vagyunk. Nem azért szeret téged az Isten, amit tettél, tenni fogsz, vagy teszel, hanem azért, mert a gyermeke vagy. Ennek a gyermeknek az Isten félelméről beszélünk itt. Miért fontos ez? Mert ha valakinek ez nincs meg, hogy ő Isten gyermeke, akkor legfeljebb csak a teremtőt félheti. És csodálhatja. De nem a mennyei atyát. De abban azonban, hogyha őt már mennyei atyánknak szólíthatjuk, ez csak akkor történik meg, ha már újjászülettünk, ha Isten gyermeke lettünk, akkor úgy, ahogy János írja a levelében, 1 János 3.1-ben olvassuk, lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Az Isten gyermekeinek a félelme pedig nem egy olyan félelem Isten iránt, amiben az ítélő és igazságos Isten büntetésére várunk és reszketünk. Nem ez, hanem a kegyelmes és az irgalmas atyánk iránti csodálat, hála és imádat. Félelme. aki annyira szeretett minket, hogy a fián hajtotta végre a mi bűneinkért járó büntetést. És ezért lehetünk mi most a gyermekei. És lehet, hogy most jutok el a lényeghez. Valójában az evangélium megértése visz legközelebb az istenfélelem megértéséhez. John Bunyan, talán ismeritek, Zarándok útját is ő írta, magyarul is megjelent sok mást is. Őtőle hagy olvassak fel egy részletet, ami ezt, amiről most beszélek, nagyon jól megfogalmazza. Amikor Isten valóban eljön hozzád, és látogatásra elhozza neked a bűnök bocsánatát, az a találkozás elveszi ugyan a bűntudatod, ugyanakkor még jobban megláttatja veled a saját tisztátalanságot. Tudva viszont, hogy Isten milyen szennyes bűnöst tisztított meg, újongva örvendezel. Micsoda áldott zűrzavar ül akkor ki az arcodra, mondja Bunyan. Ugye látjuk, az istenfélelemben benne van egy érdekes kettősség. A gyermeki bátor újongás és a megbocsájtott bűnös alázatának a kettősége. Ez az istenfélelem, amit Tim Keller nagyon találóan csodálattal teli bátor alázatnak nevez. A gyermeki bátor újongás és a megbocsájtott bűnös alázata a keresztnél kapcsolódik össze. És ennek a kettőnek egyszerre kell növekednie bennünk. Csodálva Isten szépségét, hatalmát, nagyságát, aki annyira szeretett minket, hogy az egyszülött fiát, Jézust ítélt el helyettünk a kereszten. Növekedjen hát bennünk ez a bátor gyermeki újongás, hogy meg vagyunk váltva, mert ennyire szeretett az Isten. És látván a bűneink nagyságát, és azt, hogy honnan hozott ki bennünket, hogy mit bocsájtott meg nekünk, növekedjen hát bennünk a megbocsájtott bűnös alázata. Ha ebben a kettőben növekszünk, akkor az istenfélelemben növekszünk. Gyere a kereszthez, ha meg akarod érteni, mi az istenfélelem. Gyere a kereszthez, és találkozz ott a megváltóddal, mert a szívedet ott tudja a legjobban megérinteni. És amint gyönyörködsz benne, amint felfogod, megérted, meglátod, átéled, hogy mennyire szeret téged, ott változol, és kezd növekedni benned az istenfélelem. És ez a változás egyre inkább kiformálja bennünk a Krisztus jellemét is. Változunk. Pál apostol így fogalmazta meg 2. Korintusi levélben, a 3. fejezet 18-as versében. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Hadd kérdezzek tőled néhány kérdést. Te úgy szólítod már az Istent, hogy mennyei atyám? És tudod, hogy mit jelent ez? Neked már atyád az Isten, vagy csak ítélő bírád? Te úgy szólítod Jézust, hogy megváltóm? Neked már megváltód a Krisztus? Vagy csak példaképed? Mert egy napon mindannyian, akik itt vagyunk most ebben a teremben, és nem csak azok, hanem minden ember. Ott fogunk állni Jézus előtt, és mindannyian azt az élményt fogjuk átélni, amiről ma beszéltem. Remegni fog a térdünk. Lesznek olyanok, akiknek azért, mert csodálják és imádják a megváltójukat. És ebben az imádatban remeg a térdünk. Ők azok, akik már ugye a földi életükben elfogadták Krisztust, és Isten a mennyei atyuk lett. De lesznek mások is, akiknek nem atyuk az Isten, és nem megváltójuk a Krisztus. Ők is remegni fognak, mert tudják, hogy az ítéletre várnak. A fiú fogja ítélni őket, akinek az atya átadta az ítéletet. Tehát lesznek, akik önként hajtanak Krisztusnak térdet ebben az életben, és lesznek, akiket erő fog kényszeríteni arra, hogy ott előtte térdre essen. Mennyire érdekes. Mindannyian a reszketés élményét fogjuk átélni, de mégis teljesen mást fog jelenteni ez az élmény ennek a két csoportnak. Én már nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy milyen lesz majd akkor. Nagyon izgatott vagyok, hogy amikor majd először fogom meglátni a megváltómat, Jézust, mert én még nem láttam a saját szemeimmel, és te sem. Milyen lesz akkor, amikor először fogom meglátni őt? Vajon mit fogok átélni? Vajon átsuhan majd rajtam az egész életem, a sok bűnöm, ami miatt neki kellett meghalnia, és sírni fogok, mint Ézsaiás? Vajon ez fog történni velem? Vagy remegek majd az ámulattól, és újongok, hogy végre, végre vele találkozhatom? Vagy lehet, hogy egyszerűen csak majd dicsőítem őt, és vagy lehet, hogy mindez egyszerre történik majd velem és bennem, amit elmondtam. Nem tudom. Nem tudom, hogy lesz. De tudom, hogy valami ilyesmi fog történni, és valami ilyesmire várok. És hiszem, hogy aki ezt várja, a vele való találkozást már ebben a földi életben, az nem fog csalódni. Valahogy az Isten félelem valami olyasmi, amit az Isten arra talált ki, hogy helyes látást, pályát adjon, hogy a szívünket jó irányba állítsa be. Hogy beletegye az újongást, az örömöt, és beletegye azt az alázatot is, hogy mit tett velünk az Isten. Honnan emelt ki engem? Hol lennék most nélküle? Nem tudom, hogy milyen lesz majd ez a találkozás, de én nagyon várom. És te várod? Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy neked van szabad, és te cselekvő Isten vagy. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ebben az életben nagyon sok minden ér bennünket, és a félelmek sokasága bombáz nap, mint nap, különösen ezekben a napokban, mikor olyan bizonytalan ez a világ, amiben élünk, és sokszor a saját életünkben is annyi bizonytalanságot látunk. És nincsenek sokszor helyén ezek a félelmek. De hisszük azt, hogy van egy szilárd pont az életünkben, és ez te vagy, Jézus. Hisszük azt, hogy te vagy az, aki megváltottál bennünket. Hisszük azt, hogy meghaltál a bűneinkért. Hisszük azt, hogy bátran újonghatunk és dicsőíthetünk, mert a te megváltásod miatt lettünk az atya gyermeke. És semmi nem választhat el tőle. Akármi történik ezen a világon, akármi történik körülöttünk, a környezetünkben, bennünk, semmi soha nem választhat el tőled, mert te megváltottál minket. És ez egy örökké érvényes szövetség, egység, amit létrehozott a te megváltásod. És mi ebben újjongunk. És köszönjük, hogy láthatjuk a keresztet. És szeretnénk minden nap látni, hogy emlékezzünk, hogy ne csak az újongás, hanem az alázat is növekedjen bennünk. Hogy honnan emeltél ki, hogy honnan hoztál ki, hogy mennyi bűnt bocsájtottál meg. Imádkozunk azért, hogy add nekünk ezt az Isten félelmet, az Isten gyermekeinek örvendező újongását és a megbocsájtott bűnös mély alázatát, ami helyre teszi az életünket, beállítja az életünket, aminek hatására védettek leszünk, akármilyen félelmek bombáznak majd, tudjuk, hogy ezt nem érinthetik. Azt nem érinthetik, hogy te megváltottál, azt nem érinthetik, hogy kik vagyunk, hogy hova megyünk. Nem érintheti mindaz a dolog körülöttünk a veled való kapcsolatot. És ezért lepereghetnek ezek a félelemnyilak rólunk. És ezért te helyre rakod ezeket. És ezért is imádkozok, Uram, most, hogy mindazok életébe, akiknek vannak félelmek, különösen azokért imádkozom, akiknél ezek a félelmek már annyira erősek, hogy szinte depresszióba, szorongásba, mély válságba viszi őket, hogy szabadítsd fel őket ebből, hogy meglássák, hogy az Isten félelem felszabadít ebből. Mert az igazság szabaddá tesz, és ez a te igazságod, te szabadítasz fel ezáltal mindenkit. Hogy ne higgyünk el hazugságot rólad, mert a hazugság plántálja el a félelmeket a szívünkbe. Mi az igédből az igazságot akarjuk érteni újra és újra. És félni téged, és örvendezni te benned, és dicsőíteni téged, és azon a napon, amikor először színről színre látunk majd, hadd éljük át azt a remegést, oly módon, hogy nekünk az egy örömteli remegés lesz. Egy örvendező, újongó, izgalmas élmény, hogy végre láthatunk, és beteljesedik mindaz, amit ígértél nekünk. Ezt kérjük Jézus a nevedben. Amen. Isten áldjon titeket, töltekezzetek be az ő szeretetével, és köszönöm, hogy meghallgattatok.